Isten tiszteltünk alapigéről keressük ki az apostolok cselekedeteihez írt könyv 15. rész első versétől a 22. verséig tartó ige szakaszt. Tehát fennállva hallgassuk meg, testvérek, az apostolok cselekedeteihez írt könyv 15. rész első versétől az igét. Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a Mózes is szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, mi mindent tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a Szent Lelket, mint ahogy nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ekkor elcsendesedett az egész gyülekezet, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta. Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznoságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városában megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat választanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába, mégpedig Júdást, akit Barsabásnak hívtak, és Szilászt, aki vezető emberek voltak a testvérek között. Imádkozzunk, testvérek! Uram, látod, nehéz iga van most előttünk, amit ma délutánra ki van jelölve. Kérlek, Uram, hogy segíts, hogy jól tudjam ezt hasogatni, és segíts, hogy épülésünkre legyen. Ámen. Azon gondolkoztam, testvérek, hogyha most a hirdetések következnének, és azt mondanánk, hogy jövő héten délután 3-kor bemerítési istentiszteletet tartunk, 2 hét múlva, 3 órakor pedig körülmetélési istentiszteletet tartunk. Érdekes lenne, nem, testvérek? És miért van ez, hogy nem kell 2 hét múlva, 3 órakor körülmetélési istentiszteletet tartanunk? Azért, mert régen, 2000 évvel ezelőtt ezt lerendezték bizonyos emberek, bizonyos testvérek. Hát tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan dolgok, amiket több ezer évvel ezelőtt nem rendeztek le, és a mai napig isszuk ennek a levét, vagy isszák mások. Amikor Ábrahám vétkezett, és Izmael megszületett, azóta is bajuk van a zsidóknak, Izmaelnek a leszármazottaival. Akkor történt valami, nem lett lerendezve, hát ezer évek óta isszuk annak a levét. Itt történt valami, testvérek, le lett rendezve Isten szerint, és nem kell egy olyan igát a nyakunkba venni, ami nem Istentől van. Hát hogy is van ez? Jöttek némelyek, akik Júdából voltak, és tanították a testvéreket, ha nem metélkedtek körül, a mózesi szokás szerint nem üdvözülhettek. Ez egy elég kemény kijelentés. Tehát ha körülmetélkedtek, üdvözülhettek, ha nem metélkedtek körül, akkor nem üdvözülhettek. És itt nem csak a maga körülmetélkedésről volt szó, hanem ennek a mesdjén gyakorlatilag az egész mózesi törvénynek a bevitele az egyházba, a kereszténységbe. És Pál apostol itt a Galata levélben ezt eléggé kifejti, egy pici részt szeretnék ebből felolvasni. Engem pedig, testvéreim, amíg mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nagy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Hát amikor az első versen így gondolkoztam, van a törvény, és van a szabadság. A törvény az egy eléggé megfogható dolog, az le van írva a Bibliába, hogy mi a törvény, de mi a szabadság? Az egy kicsit úgy megfoghatatlan. Amikor én megtértem, akkor az összes ismerősöm azt mondta, hogy hát mit szabad nekem csinálni hívőként? Diszkó mehetek? Hát mondom, nem. Inni lehet? Hát nem. Nőzni lehet? Hát nem. Hát akkor ez miért jó? Tehát minden, ami nekik szabad, úgymond, azt nekem úgymond nem volt szabad. Tehát akkor mi ebbe a jó? Mi a jó kereszténységbe? Hát testvérek, a szabadság az egy ilyen viszonylagos dolog. Amikor van két ember, van köztük egy rács, mind a ketten fogják a rácsot, hát tudjuk ezt a képet, vagy valóságban, vagy élőben is esetleg tapasztaltuk, az egyik benn van a börtönbe, a másik meg a börtön kívül. És mind a ketten, amikor nézi a másikat, egy rácsot lát maga előtt. Hát ki a szabad? Melyik oldalt van a szabadság? Én szabad vagyok arra, hogy alkoholt igyak, vagy szabad vagyok arra, hogy ne igyak alkoholt. Szabad vagyok arra, hogy nézzem a tévét, vagy szabad vagyok arra, hogy ne nézzem a tévét. Szabad vagyok arra, hogy Facebookon töltsem az egész életemet, vagy szabad vagyok arra, hogy ne töltsem Facebookon az egész életemet. Mi a szabadság, testvérek? Melyik a szabadság? Nehéz ez a kérdés, mert van, amikor vannak hívő emberek, nagyon kemény szabályokat fektettek le, és voltam én előadáson, hogy mit lehet tenni, meg mit nem lehet tenni, meg hogy mikor lehet tenni. Hogy pontosan, még a ideje is megvolt, és hogyha már kicsit elcsúszott, akkor már kicsit, úgymond nem azt mondta, hogy rossz az, de az már nem annyira jó dolog, hogyha egy kicsit elcsúszunk az étkezésbe. Hogyha azok között megjelenik valaki, aki mondjuk időnként iszik kávét, akkor az lehet, hogy megbotránkoztatja a környezetben lévőket. Vagy időnként egy kis alkoholhoz nyúl, akkor lehet, hogy megbotránkoznak a környezetben lévők. És hol van az a szabadságnak a határa? És én úgy látom, testvérek, hogy a szabadság az valahol egy rabság is. Tehát egyik oldalról szabad vagyok, a másik oldalról meg rab vagyok. És én eldönthetem, és ebben áll az én döntési jogom, hogy melyik oldalt választom, hogy milyen oldalon vagyok szabad, és milyen oldalon vagyok rab. Itt azt írja az ige valahol, hogy a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hogy test szerint éljünk. Hát én eldönthetem, hogy a testem szabad, és a lelkem rab, vagy a lelkem szabad, és a testem rab. Ez a kettő közt van a különbség. Amikor az én régi cimboráim mentek diszkóba, ittak alkoholt, nőztek, akkor a testük az rab volt, és a testük szabad volt minden bűnre, de a lelkük az rab volt. A lelkük rab volt, és ez az út, ez előbb-utóbb olyan nyomorúságba vezet, ami már többen meghaltak a régi osztálytársaim közül. Ketten az alkohol miatt. És Van egy másik út, az Istennek a szabadsága, amikor azt mondom, hogy én megfeszítem az én testemet, nem engedek neki, rabságban tartom az én testemet, rabságban tartom az indulataimat, a kívánságaimat, és ez viszont a lelkemet meg felszabadítja. A test rabsága az a lelket meg felszabadítja. Igen, ám, de itt van az ige, hogy itt hív emberekről van szó. Mindenki hívő volt. Azok is hívők voltak, akik azt mondták, hogy körül kell metélkedni, maga azok is hívők voltak, akik azt mondták, hogy nem kell körül metélkedni. És hogy mi a jó? Mi van Istentől? Hogy lehet ezt megtudni, hogy Uram, mi a te akaratod egy dologban? Hát régen ezen vitatkoztak, aztán utána most már máson szoktunk vitatkozni, de hogyha nem megyünk bele a mostani dolgokba, inkább maradunk a réginél, hogy hogyan oldották ezt meg. Mert aztán utána majd kiki így elgondolhatja, hogy a mostani vitatkozásokat hogy lehet megoldani. Mert én úgy látom, hogy csak a tárgya más a vitatkozásnak, de maga a megoldási kulcsa az hasonló lehet. Az első dolog, hogy itt Pál és Barnabás elindult egy misszió útra, ez volt az első misszió útjuk. Itt ez a 13. versben mennek ők el, és itt úgy van írva, mindjárt felolvasom, ő magához szivatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. Itt egy varázslóval volt egy kis összetűzésük, és a sorrend. Barnabás és Saul. Előtte, amikor elhívták, akkor Barnabás volt az első, Saul pedig a legutolsó. Tehát Saul egy kicsi volt. Itt írja az ige is, nem sokkal később, hogy itt nevezik először Sault Pálnak. A kicsi apostol. A jelentéktelen. És ez a jelentéktelen ezen a misszió úton rengeteg csodát tesz, rengeteg nagy hatalommal hirdet Istennek az igéjét, aztán még szenved is Isten országáért. Aztán mi történik? Már gyakorlatilag pár igeverssel később már fordul, már nem úgy írja, hogy Barnabás és Saul, már Saul az már nincs többé a Bibliában, hanem Pál és Barnabás. Tehát Pálnak már nagyobb tekintélye volt, mint Barnabásnak. Mert látták ott a testvérek, látta mindenki, hogy Isten őt használja, amikor megszólal, akkor mint egy Isten igéjét tudja szólni. Fiatalabb volt sokkal, mint Barnabás, a hitben is fiatalabb volt, de mégis sokkal több izatott rá. És ez akkor már kezdett így kibontakozni. De ennek ellenére, amikor idejöttek, hogy némelyek jöttek le Judából, és ezt a tévtant kezdték el hirdetni, se Pálnak, se Barnabásnak nem állt meg a szava. Tehát ők vitatkoztak, rengeteget vitatkoztak, próbálták meggyőzni, tudták, hogy igazuk van, de semmit nem tudtak tenni. Nem tudták érvényesíteni az igazukat. Aztán mit lehetett mit tenni? Hát el kellett menni egy olyan helyre, akik tudják, hogy mi a megoldás. És ebben az esetben arra gondoltak, hogy menjünk oda, az egész kereszténység kiindult, menjünk vissza Jeruzsálembe. Ott vannak annak, akik látták az Urat, együtt voltak vele az apostolok, vannak vének, tekintélyes emberek Jeruzsálemben, a tekintélyes testvérek, hogy kérdezzük meg őket, hogy ők mit mondanak. És itt mi történik? Hogy gyakorlatilag amerre csak mentek ezen az úton visszafele, mindenhol örömmel fogadták az ő bizonságtételüket. Egész addig a pontig, amíg meg nem jelentek némelyek, és megint fölháborították a sokaságot. Megint ellenük fordították. És akkor Pál apostol, meg Barnabás megint háttérbe szorult. És nem tudtak igazából mit tenni. Aztán a hatodik verstől elkezdődik, hogy összegyűltek tehát az apostolok és vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Tehát tanácskozásra gyűltek össze, amikor mindenki elmondhatja a véleményét, és mindenki kifejtheti, hogy miről van itt szó, vagy mi az ő álláspontja. És az van írva, hogy amikor nagy vita támadt. Tehát ez a tanácskozás, ez elfajult, ez már erezd el a hajamat szindróma volt, már mindenki mondta maga igazát. És egy bibliai magyarázók mondták, hogy valószínű, ez itt nincs leírva, hogy valószínű, hogy Pál és Barnabás is bekapcsolódott ebbe a vitába. Mert utána, amikor engednek neki szót, hogy na most ti szóljatok, akkor tudják elmondani, hogy pontosan mi is történt. Addig nem engedték nekik valószínű, csak bizonyos dolgokat mondhattak el. Aztán érdekes, hogy itt történik egy fordulat, hogy fölállt Péter, és beszélt hozzájuk. És innentől kezdve a vitáról nem olvasunk. Megszűnik a vita. Tehát van egy testvér, akinek olyan tekintélye van, hogy az ő szavára minden megáll. És érdekes, hogy Pálnak ez még akkor nem volt meg, Barnabásnak se volt meg, de Péternek elég volt, hogy föláll és szól néhány szót a gyülekezethez, és onnantól kezdve mindenki elcsitul. Az egész vita, a parttalan vita, tehát amikor már nem tudják ő kordában tartani, egy helyes mederbe kerül, és mindenki elmondhatja az ő álláspontját, a véleményét. Hát először ő mondja el, és itt igazából, hogyha ezt végigolvassuk, hogy mit mond Péter, gyakorlatilag egy bizonságot tesz. Hogy én ezt már átéltem, ott elmentem a pogányokhoz hirdetni az igét, nagyon féltem tőle, de Isten bátorított erre, és akkor hirdettem nekik az igét, akkor ők is úgy kapták a Szent Lelket, ahogy mi. Tehát ők is megtérhettek Istenhez, ahogy mi. És ott nem kellett, Isten nem mondta nekem, hogy kell oda bármi más ezen kívül, hanem ő ajándékba adta ezt a pogányok részére. Tehát nem kellett neki semmit mondani, semmi győzködés, egyszerűen csak elmondta, hogy egy tapasztalatot, hogy mi történt. És én így látom, testvérek, hogy a tapasztalat egy olyan dolog, ami nem az, hogy vezessen bennünket, nem az, hogy elöljárjon, de jó, hogyha van. Tehát, hogyha mi mondunk valamit, hogy mi van az Úrtól, akkor jó, hogyha azokat követik tapasztalatok is, megtapasztalások, vagy azokat át is éljük. Hogyha azt mondjuk, hogy Isten ad békességet, akkor jó, hogyha nekünk is békességünk van. Isten ad örömöt? Jó, hogyha nekünk is van örömünk. Isten átsegít próbákon? Hát jó, hogyha tudunk beszámolni dolgokról, hogy átsegített már próbákon. Ha csak ismeret van, megtapasztalás nélkül, akkor az egész egy ilyen elméleti, üres valami marad. De hogyha van ismeret, és utána követik a megtapasztalások, akkor az egész egy teljesen más íz kap, egy megtölti erővel az egész bizonságtételünket. Gyakorlatilag a bizonságtétel is erről szól, hogy mi milyen módon láttuk az Urat, hogy tapasztaltuk meg az Urat, és hogy tudjuk ezt elmondani másoknak. Na, Péter befejezi az ő beszédét, az egész gyülekezet elcsendesedett, és ekkor megkapta Pál és Barnabás a szót, akkor elmondhatta azt, amit akartak már régen, csak valószínűleg nem engedték őket kifejteni, és ekkor szólalt meg Jakab. És Jakab egy más oldalról közelíti meg az egész dolgot, ő pedig azt mondja, hogy ami itt történik, az már le van írva régen a proféciákban. Tehát ő Isten igéjének a talaján azt mondja, hogy én így látom, hogy ez az Úrtól van, a pogányok is, hogy megtérjenek és üdvözüljenek, és én azt szeretném, hogyha ezt elfogadnátok tőlem. Tehát Jakab és Péter, és egy olyan tekintélyek voltak, amire az egész gyülekezet elhallgatott. És utána mondott valamit, ez egy érdekes dolog, testvérek, hogy ezért én úgy gondolom, nem azt mondta, hogy ezt Istentől vettem, hogy most ki nyilatkoztatta nekem ebbe a pillanatban, csak azt mondta, hogy testvérek, ezt úgy gondolom. És ez Jakab apostolnak a gondolata, hogy Jakab, ő nem volt apostol, ő a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője volt. Jakabnak a gondolata elég volt arra, hogy az egész sokaságot, az apostolokat, a véneket, a gyülekezetet, a farizeusokat, mindenkit meggyőzzen. Tehát ilyen tekintélye volt, testvérek, ennek az embernek. És hogy élt ezt el? Hát Jakab, amikor az Úr Jézus ott volt mellette, ő a testvére volt, édes féltestvére, anyukájuk közös volt, apukájuk az más. És amikor egy évvel a keresztre feszítés előtt még nem hitt Jézus Krisztusba, ez le van írva a Bibliába. Mert a testvérei sem hittek benne. Aztán utána, amikor föltámadt az Úr Jézus a halálból, akkor megjelent Jakabnak is. Személyesen neki is megjelent. Aztán később elérkezett az a pont, hogy a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője lett, az egyik vezetője, és utána valószínűleg ezt a tanácskozást is ő vezette le. Tehát aznak a gyülekezetnek a vezetőjévé vált. És ezt elég gyorsan elérte ezt a tekintélyt, mert Jézus keresztefeszítése előtt még nem hitt, aztán amikor látta az Urat föltámadva, akkor hitt benne, és utána valószínűleg az egész ismeret anyag, amit ő látott gyerekkorában is, hogy hogyan élte meg az ő testvére a hitet, hogy hogyan viszonyult az ő mennyi atyához, ez az egész az összeállt egy pillanat alatt egy képé, és onnantól kezdve teljesen odaszánta az ő életét Istennek, és sokkal buzgóbban, mint sokan mások abban a korban. Aztán egy történetíró azt mondja, hogy egy zsidó főpap mártír halálra ítélte 62-ben, tehát megkapta ő is a jutalmát Istentől, hogy nem csak azt, hogy nem csak a jót vette Istentől, hanem szenvedett is ő érte, és a halált is örömmel vállalta Jézus Krisztusért. Tehát Pál, Jakab az egy ilyen vezető embere volt ennek a gyülekezetnek, és amit ő mondott, az megállt. És miket mondott? Hogy ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványokhoz a tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Így gyakorlatilag a bálvány okozta a tisztátalanság, a bálvány áldozati húst jelentette, és itt gyakorlatilag az egész négyes, három rész maga a bálvány áldozattal kapcsolatos dolog volt, egy pedig a paráznaság, és itt magyarázók azt mondják, hogy ez nem az általános paráznaságot jelentette, hanem a kultikus paráznaságot, amikor a bálványoknak áldoztak, és lehet, hogy ezért kellett ezt külön kihangsúlyozni, mert akkor azt nem tekintették annak, egy szokásnak tekintették, hogy ott még van a, áldozunk a bálványnak, utána megcsináljuk a kultikus paráznaságot, és akkor utána vége az Isten tiszteletnek. És azt mondja, hogy az egész, ami a bálványokkal kapcsolatos dolog, attól szakadjatok el. És ezzel mi történik? Nem engedik a zsidókat, hogy zsidó szokásokat hozzanak be, amik a törvényre viszik őket, viszont a pogányoknak is azt mondják, hogy hagyjátok el még a látszatát is annak, hogy ti bálványoknak áldoztok. Valószínűleg, hogy akkor mi, hogy ebben a kultúrában éltek, akkor ez kutya kötelessé volt mindenkinek, hogy ott a bálvány áldozati templomba menjen, és ezeket az áldozatokat véghez vigye. Ti ezektől szakítsátok el magatokat, még abból a húsból se egyetek, amik itt a bálványoknak áldoztak, viszont a zsidók se tereljenek meg benneteket olyan dolgokkal, amit még az apostolok se tudtak elhordozni, amikor még nem ismerték Istent. Tehát ez egy kompromisszumot kötöttek. Mind a ketten engedtek, és létrejött egy olyan egység, amire rá lehetett utána támaszkodni az egész egyháznak. Hát ez nem volt valószínűleg sima ügy, mert utána többször visszatért, többször a Galata levélben, meg gyakorlatilag az egész új szövetség erről szóval ebben a tekintetben, hogy az apostoloknak vitatkozni kellett a zsidókkal, hogy ne lépjék túl azt a határt, ami el van rendelve. De mégis, hogy ezt megtették, megtörtént, innentől kezdve az egész evangélium egy jó mederbe terelődhetett. Tehát testvérek, hogy van ez a mi életünkben? Tehát kell-e vitatkozni? Mondják a testvérek, mert nem tudom. Kell vitatkozni? Megvitatni. Hát, hogy a vitatkozásnak van egy ilyen negatív értelme, akkor hívjuk tanácskozásnak. A megvitatás meg a tanácskozás az én olvasatomban ugyanaz, de kell. Ez viszi előrébb a dolgokat. De értelmes módon kell. Hogyha van valaki, akinek van véleménye, és sosem mondja el, az nem jó. Az ott beleszorul. Hogyha van valakinek véleménye, és úgy lecöfekel mellette, hogy aztán annak senki ki nem mozdíthatja, pedig nem jó, hát ez se jó. Amikor az értelmes vitatkozás, vagy az értelmes tanácskozás, amikor egymás után mindenki elmondja az ő álláspontját, a véleményét, és az a jó, hogyha arra fele billen az egész, ami az Úrtól van. És hogy lehet tudni, hogy mi van az Úrtól? Mi van benne a Bibliában? Mik azok, amit itt is volt, amiket megtapasztaltunk már Istentől? Benne van a Bibliában sok minden, de ebben a korban olyan dolgok is vannak, ami a Bibliában nem volt. Hogyan viszonyuljunk, ahogy említettem, mondjuk a Facebookhoz? Nem volt benne a Bibliában. De alapelvek le vannak írva a Bibliában, és sokan el tudják mondani azt, akár hívők is, hogy a Facebooknak a rabja lettem. És hogyan szabadulhattam meg a Facebooktól. És ez csak egy példa. Alapelvek le vannak írva, de hogy hogyan tudunk ebből gyógyulni, azt el lehet mondani egymásnak. És hogyha mindenki magába tartja azokat a megtapasztalásait, akkor azt hiszük, hogy ez az egy dolog, ez csak velem esetett meg. Senki más, mindenki tiszta tőle. Hát én azt tapasztalom, testvérek, hogy amikor így napvilágra hoztam dolgokat, akkor azt mondták a többiek is, hogy hát én ezt átéltem, én ekkor éltem át, én ekkor voltam benne. Tehát az van írva a Bibliában, hogy az atyafiságotokon, tehát a testvéreken is ugyanazok a nyomorúságok esnek meg, tehát ugyanazok a dolgok. Tehát nincs új a nap alatt. Hogyha engem ér egy kísértés, akkor lehet, hogy éppen azzal, akivel beszélgetek, éppen nem éri, de a testvéreknek nagy sokasságát érheti. Amikor ezeket napvilágra hozzuk ezeket a dolgokat, akkor szembesülhetünk azzal, hogy a másiknak is ugyanez van. Miket kell megvitatni, testvérek? Minden olyan dolgot, ami közelebb vezethet bennünket Isten országához. Meg kell vitatni. Amikor vannak a tanácskozásaink, a gyülekezeti tanácskozások, akkor sokszor hallgatunk, vagy vitatkozunk. Mind a kettőt kerülni kell. Amikor együtt van Isten népe, és a hívők sokasága van együtt, érett testvérek, akkor tudunk elvileg igazán jól beszélgetni, akkor tudunk elvileg igazán jól közösségbe lenni, amikor csak magunk vagyunk, nincsenek köztünk olyanok, akik még nem ismerik Istent, nincsenek köztünk gyerekek, nincsenek köztünk olyan emberek, akik esetleg valami fenyítés miatt ki vannak zárva a gyülekezetből, csak magunk között vagyunk, akkor kéne a legérettebb beszélgetéseknek lenni közöttünk. Hát, hogyha itt valamit fejlődne, akkor legyen ez egy cél előttünk, testvérek. Aztán két igét szeretnék felolvasni, hogy mi az, amit kerülni kell. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. Több igét is kiírtam, testvérek, de aztán kitöröltem őket, mert ezek csak keményebbek ennél. Tehát nem csak azt mondja, hogy kerüld, hanem még nagyon kemény dolgokat is leír. És azt mondja az ige, hogy ezekben nem menjél bele. Viszont mit ír a példabeszédekben? Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó. Értik, testvérek? Van terv, van elgondolás, nincs tanácskozás, meghiúsulnak a tervek, nem marad semmi abból. De hogyha van tanácskozás, van értelmes módon való együttlét, az előrébb viszi a gyülekezetet, előrébb viszi az életünket, és előrébb visz Isten népének az ügyét. Hogyha pedig nincs ez, csak hallgatás van, akkor egy olyan állapot is kialakulhat, mint a kukta, ami teli van vízzel, és fölforraljuk, és akkor mondjuk a kukták nem szoktak fölrobbanni, de mondjuk egy gyenge kukta fölrobbanhat, kávéfőző szokott fölrobbanni hasonló módon, hogy előbb-utóbb akkora nyomás van, hogy kidurran. Hogyha el van folytva a szólás szabadság, akkor durranás következhet. Viszont a másik véglet az se jó, hogyha meg partalanul mindenki mondja, ami benne van, és nincs egy ember, aki azt mondja, hogy ez van az Úrtól, ez a jó, ezt kövessük, testvérek. És mindenki azt mondja, hogy mi vagy te mondtad, ezért az Úrtól van, és követünk téged. Hát ebben segítse meg az Úr bennünket. És segítsen abban is, testvérek, hogy egyre érettebbek és érettebbek tudjunk lenni Krisztusnak az útján. Ámen.